Messzellátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, az Enei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Sióagárd a Sió és a Sár vízpartján, a két folyócska találkozásánál, domboldalak ölelésében megbújó zsáktelepülés. Csendes, nyugodt tolnai község, alig 1200-an lakják. A lankás vidék vonzó szépsége, a sok zöld felület, az erdők közelsége könnyen maradásra bírja a kirándulókat, túrázókat. Alkalmat ad a környék bejárására, a község értékeinek, látnivalóinak felkeresésére. Szinte minden utcában található gondozott, rendben tartott szentképes fülke, kiskápolna és több útmenti kereszt. A központban található liget ékessége a Nepomuki Szent János templom. Mellette áll Szent Mihály szobra, a parkban emlékművek, kőalkotások késztetik megállásra a látogatót. A templomot Nagy Istvánné, Fejős Ilona mutatja be.
Sióagárd, mivel zsákfalu, ezek az emberek elszigeteltek voltak, és igényük volt arra, hogy közösségben, szoros közösségben éljenek, és ez alakította ki azt is, hogy egymásra utaltak voltak, és Isten hívők. Szintiszta katolikus település. Ez a templom már a harmadik templom. Az első templom egy fa építésű volt, ami sajnos leégett. Több év után épült a következő templom, ahova újfent szívesen jártak, de tönkre ment ez a templom, és ahol most vagyunk, ez 1886-ban épült, neoromán stílusban, háromhajós, egyedi a díszítése. Nagyon ritkán látni ilyen sűrű díszítést. A templomnak szinte minden szeglete ki van díszítve. Jól érzékelhető a neoromán stílus, hogy robosztus oszlopokat látunk. Annak idején Szekszárdról is kapott segítséget a falu, hogy a templom megépüljön. Érdekessége, hogy 9 hónap alatt épült fel ez a templom. Olyan hatalmas összefogás volt itt a falu emberei részéről, hogy a férfiak, a gyerekek, a nők, mindenki részt vett az építésben. Egy anekdóta, amit ide szeretnék kapcsolni, hogy az asszonyoknak a bekötött fejükön volt egy ilyen összetekert kötény, arra tették fel a kosarat, és abba vitték a téglát, vagy az éppen megfelelő építési anyagot. Karácsony előtt, 4. adventi napon szentelték fel, és megfogadták az emberek, hogy hálából minden évben ezen a napon, 4. hét vasárnapján szentségimádást tartanak hálából, hogy így megépülhetett. Ez a mai napig is megvan, mindig vannak jelentkezők, fél óránként várják egymást az emberek, és nincs őrizetlenül a kitett oltári szentség.
Most deletült a harang, egy tornya van a templomnak.
Nagyon figyeltek arra, hogy az ősidőknek megfelelően építkezzenek, tehát keleti tájolású, hogy a napfény azonnal bevilágítsa a templomot, ahogy kell a nap. A környékbeli emberek is segítettek a templomnak a belső elrendezésében, például a fából készült boltív a szentélyben, vagy a két mellékoltár fából készült, és a
szószék,
igen, az is faragott fából készült.
Ugyanolyan sötétbarna árnyalatú az oltár baldahinja, a két mellékoltár a szószék, és a két padsor is kontrasztos a fal díszítésével, a fal világosabb, és ezek a barna bútorok, fa barna bútorok benne, nagyon hatásos.
Úgy tűnik, hogy nagyon figyeltek arra, hogy összhangba legyen. Tehát a stílus jegyekre. Sági Pál volt az plébános, aki szorgalmazta, hogy a templom megépüljön, és Weber Antal nevét kell megemlítenem, aki tervezte. Arra is figyeltek, hogy az oldalsó lámpák, hogy a csillár is ugyanazt a stílus tükrözze, mint ami a falon végig megy, minta. Ki tudjuk világítani úgy a templomot, amennyire illik egy templomot kivilágítani.
Ami különösen tetszik, és itt a lámpa a csillárnál jutott ez eszembe, hogy nagyon sok a boltív, ugye a három hajóból adódóan, a boltíveknek a felső részén sorminta van. Oldalt szintén egy egységes sorminta díszíti a fal felületet. Ugyanez a sorminta köszön vissza a csillárnál, és az oltárnál is a mennyezeten. Tehát vannak képek, vannak embereket, szenteket ábrázoló képek, viszont ez a sorminta dominál a templom belső díszítésénél. Nagyon szép.
Nagyon jó érzéke volt annak, aki ezt az egészet így megtervezte, mert stílusában valóban annyira összhangban van. A szentélyben láthatjuk az egyik oldalon az Úr Jézus születésének a freskóját.
Igen, kicsit közelebb kell jöjjünk akkor az oltárhoz, hogy lássuk az oldalfalakat. Igen, mind a két oldalon itt vannak a képi ábrázolások.
Igen, a másik oldalon, a szentélyben pedig az Úr Jézus mennybe menetelét látjuk, és a színes ablakok körben, ami ilyen lőrésszerű ablakok szintén jellemző a neoromán stílusra, valamint fönt a szentély mennyezetén a négy evangélista képe látható.
Nem oltárkép van, látjuk Nepomuki Szent János szobrát a baldahin mögött, és ugyanaz a sötétbarna baldahin van az oltárkép helyén. Nepomuki Szent János a védőszentje mi miatt? Az előző két templom is az ő nevére volt felszentelve?
Feltehetően amiatt, hogy ő ugye vértanúként az Obfolyóba lelte halálát, és mivel itt a Sió és a Sárvíz találkozik, az emberek valószínű azért gondolták őt, hogy legyen a védő szentje a mi templomunknak.
De most egész közel jöttünk az oltárhoz. Az oltárterítőt gazdagon díszítve a Sió Agárdi mintakincs köszön vissza, illetve egy zászlót is láttam ott a bejáratnál, szintén amin ezek a helyi motívumok jelennek meg.
Nagyon fontos. Csodálatos, hogy minden ünnepnek megvan a maga színe. A nagy ünnepeknek, úrnap, karácsony, húsvéti ünnepeknél a színes díszített terítőket tesszük fel, a böjti időben pedig a kék, a lila, a bűnbánat színei, és mind Sió Agárdi mintával. A papruha is Sió Agárdi mintával. A miseruhán is megvan, a Sió Agárdi kék ne felejts, a bimbó, rózsabimbó.
A búzakalász talán azt látom. Pontosan, itt oldalt.
Igen, a búzakalász is, az ibolya, és a terítőkön is, ahol a Lurdi szűzanyát láthatjuk egyik oldalon.
Igen, a itt a jobb oldalon
pedig a Jézus szíve oltárt. A Lurdi szűzanyánál például most is Május Iritánia itt történik. Minden nap jönnek az emberek, nem vagyunk túl sokan, de minden nap van imádság májusban. 6 órakor elmondjuk a Május Iritániát.
A templom búcsúja május 16-án van. Nagy ünnep ez a faluban, s bár Félia a szolgálatot Szekszárdról látják el, több mint 80-an vannak egy-egy vasárnapi szentmisén és ünnepnapokon.
Amikor megépült a templom, Tolnáról vagy Fadról, ezek a települések a közelben vannak, és ott szakembereket fogadtak meg, és azok a szakemberek segítettek abban, hogy ilyenné vált a templom. Még az eredeti oltár itt oldalt található, lehet is látni a stílusa is, és maga az anyaga is. Valamikor a főoltár volt ez, tehát annyira vigyáztak az őseink erre, hogy megmaradjon, hogy még mindig használjuk az oltárszekrényt húsvétkor, amikor az Úr Jézus szent testét, vagyis az oltári szentséget oda beteszik. És ugyanígy megmaradt még a szent sírnak a oltára, ugyanazzal a stílusban, és nagyon szépen elhelyezték, hogy ezek egymással szembe vannak. És hogy mennyire őrzik az emberek, a mai fiatalok is a népművészetet, a hímzést, megjelenik a zászlókon. Például a körmenetek alkalmával olyan zászlót viszünk, ami a szűzanya nyához tartozó, tehát szűzanya szíve körül a virágok, vagy pedig a Jézus szíve körül a tövis koszorú, és ezt feltétlen meg kell említenem, hogy van olyan fiatal csapat, akik elkötelezettnek érzik magukat abban, hogy az a sok hímzés, ami elkészült és bent van a szekrénybe, már tönkre fog menni, újjá szervezték, amit most látunk az oltáron, ezt ők elkészítették, valamint nagy ünnepeken beöltöznek ők maguk is, a fiatalasszonyok, és a gyermekeiket is. Csodálatos, és így reménykedhetünk abban, hogy ez tovább őrződik, nem fog elfelejtődni. Jönnek új lakók, és nagyon örülünk, hogy fiatalodik a falu, mert hát az idősebbek kihalnak, a fiatalokhoz családosan érkeznek, és ha megszeretik itt ezt a falut, akkor beépülnek, és úgy magukénak érzik, aki érti ezt az értéket, bele is csatlakozik a csapatba. És a fiatalok közül például olyat szerveztek, hogy megismerjék egymást a falun belül, bizonyos kis képeket készítettek templomról és egyéb épületekről, kirakták is egy ilyen kis kereső játékot alakítottak ki, nem tudom pontosan milyennek a neve. Ezt csinálták karácsonykor, vagy csak úgy nyáron, hogy megtalálták például a templomnak a egyik részén készített képet, lepecsételték, és akkor ott találkoztak, és egymással is megismerkedtek. Nekem ez olyan gyönyörű, és annyira megtetszett.
A templomon kívül vannak köztéri alkotások, vannak szobrok, keresztek, pici kápolnák, ahol meg lehet állni egy gyertyát gyújtani. Több ilyen van, a híd mellett is láttam egy feszületet, a Sió híd mellett, tehát ezek mind-mind Sió agárthoz tartoznak.
Amikor úrnapján körbe megyünk a faluba, valóban kidíszített, nagyon igényesen és gyönyörűen kidíszített sátor, vagy kis kápolna van. És akkor ott megállunk, ott imádkozunk. Ez valami csodálatos.
A templom nagy kapuja mindig nyitva van. Előterébe bármikor betérhetnek az imára, csendességre vágyók. Ide helyezték el a prágai kis Jézus szobrát. Díszes, gyöngyökkel hímzett ruháját, bordó bársony palástját apácák készítették. A szobor ajándék a falu lakóinak.
Balázs atya, ferences, szerzetes atya.
Barsi Balázs atya,
igen. Ő ajándékozta a falunak. Ő mindig valami ajándékkal meglep bennünket. Nyaranta itt tölt 2 hetet, lelki gyakorlatot tart. A környékből jönnek az emberek, megtelik a templom, és ezt a csodálatos szekrényre rakott, majdnem olyan, mint egy kis templom, a prágai kis Jézust ábrázolja, egy festő festette itt le az egész szekrényt, nekünk ez egy élmény volt itt látni, és amikor belépünk, ez még a rács előtt van, tehát itt is lehet imádkozni. Atya hagyott itt egy imát, amit a prágai kis Jézushoz imádkozunk. Azt ajánlotta nekünk, hogy hozzuk el a gyermekeinket is, vagy a gyermekeinkért is imádkozzunk itt a prágai kis Jézus előtt.
Barsi Balázs atya Siohagárdon született, tehát a község szülötte, a falu szülötte.
Igen, így született Siohagárdon, és minden alkalommal elmondja, hogy neki ez a falu azt jelentette, hogy ő elindulhatott ezen az úton, amelyen jár. Én szerintem őt nagyon szívesen hallgatják sokan, és mi hálásak vagyunk azért a sok imáért, felajánlásért, amit ő tesz értünk, és amilyen módon teszi, csendesen, szerényen, és nagy tudással, és nagyon nagy szeretettel, mert mindig úgy jön, hogy mindenkit megismer. Van egy-két szava mindenkihez. Hazajön, és mindig valami ajándékkal meglep bennünket.
A siohagárdi Nepomuki Szent János templomot Nagy Istvánné Fejős Ilona mutatta be. Utunkat hamarosan a község tájházában folytatjuk. A tájház nem messze található a templomtól, sétálva néhány perc alatt elérhető. A portához kert, udvar, gazdasági épületek is tartoznak. Nagy Györgyné, a tájház gondnoka fogadott, s mutatta be a Siómenti falu néprajzi gyűjteményét.
Belépünk a tornácra, vagy gangra.
Igen, gangra.
Innen pedig
konyhába.
Első helyiségbe, ami a konyha.
Igen, szabadkéményes. Azért szabadkéményes, mert itt ott bent tüzeltek a szobába télen, meg itt is, de akkor a füst innen, vagy hát ide szállt, és akkor úgy ment ki. Úgyhogy hát sok helyen volt ilyen, nagyon sok helyen volt. Itt volt a nyári konyha, és akkor hát itt volt mindenféle edény, minden háznál volt tehén, és akkor hát fejtek, akkor mentek a csarnokba, és akkor ezek voltak a csarnokos kannák.
Igen. Bözsi néni élt valamikor ilyen házban?
Ilyen nádosban nem, de ilyenbe éltem. Úgy a parasztosan, földes.
Én ezt döngölt padlónak ismerem, de hát...
És akkor messzire eljártunk sárga földér. Úgyhogy a föld nem ilyen volt, hanem sárga. És akkor avva fősikáltuk, akkor hát ilyen kis edénykék voltak, vagy kerestünk, olyan pohár is volt, ilyen bádok pohár, és akkor azt kilikacottuk, az alját, szeggel vagy valamivel, és akkor ilyen nyolcasokat írtunk a földre, a vízre öntöztük. És akkor úgy az volt a takarítás.
Hát ne porozzon.
Ne porozzon.
Átlépünk itt a gerenda alatt, és megnézzük a tiszta szobát.
Mester Gerenda fölöttünk. Igen. Elég alacsony. Itt Igen. van a búbos kemence, le lehet ülni a patkájára.
Igen.
Rongyszőnyegek vannak a patkán.
Igen. Igen.
És be van rendezve, tehát nagyon szép régi bútorok vannak.
Igen. Igen.
Ezek a hát háznak az eredeti bútorai voltak vajon? Vagy gyűjtés Igen. eredménye már? Tulipán Lado. Sublót, láda? Minek Lado. Nevezik ezt? Fiókos, kihúzható?
A tatájá ittán fő lehet hajtani. Ábbaj a főső részbe rakták a balinder, hát a kendőket, a balinder kendőt, amivel hát télen rajtunk volt. És akkor utána következett ez a fiók, akkor ebbe volt beteregetve a péntő, nem, hanem a fehér szoknya, meg a ingek, vagy ilyenes félék, minden ebbe volt beletéve a tulipános ládából, az ebbe. Az aljából meg voltak a tutyik, meg a bütykös kapcák, meg ilyenek.
Csak a női ruhák voltak a...
Nem.
Itt nem. Vegyesen.
Itten csak a női csak ruhák női. Voltak. Akkor ez a
nagy szekrény,
ebben voltak jobban a férfi.
Ez egy láda. Ez egy nagy láda.
Igen, ebben voltak jobban a férfi ruhák. Mert azelőtt télen, mikor vége volt a kinti munkának, hát volt szövőszék, akkor volt, aki szőtek is, kötöttünk, vartunk, himeztünk, na úgy mondom, himeztünk, tutyikat kötöttünk, még ilyen kapcákot is kötöttünk. Meg.
Most mondjuk el, rádióhallgatók nem látják, hogy Bözsi néni lábán is tutyi van, szép, sötétzöld, lila, bütykös
kapca.
Kapca? Meddig, ér, meddig ér ez? Most a szoknyától nem látszik. Térdig ér?
Igen.
Meg van kötve.
Gumipántli.
Meg van kötve gumipántlival.
Igen, pertlivel. Gumipántlival, és akkor az, hát Fogta. Jó van, van ez többféle színbe, már hát van rózsaszínbe is, akkor van világos kékbe.
És ha megfordulunk, itt vannak a hímzések, a sióagárdi minták. Igen. Hímzett régen, Bözsi néni?
Igen, persze, ajaj.
Miket készítettek? Ez is a stafírunk Minden. Része volt?
Ez az. Ez mikor volt a lakodalom, ma csütörtökön elkezdődött, akkor pénteken volt a kalászcsinálás. És akkor kalászcsinálásról nagyon sok helyen, hát így volt ilyen, akinek a lakodalom vagy az esküvője volt, annak a neve van rajta. Ez ki volt téve a szobába, hát a tiszta szobába vagy a konyhába, hogy akkor hát már ugye sokan voltak a lakodalomban, akkor látták, hogy ki.
Igen, rá van hímezve, hogy páros élet a legszebb a világon.
Igen.
Itt van még az, hogy Grénus Vicike, igen, a neve ráhímezve, és nagyon gazdagon, sok virágmotívummal díszített terítők ezek. Igen. Ezeket hol tartották utána, a lakodalom után?
Így fönn volt.
Tehát ki volt akasztva?
Ki volt akasztva? Ki volt akasztva? Hát nekem is volt, de én alig, hanem eladtam.
A küszöb, és átlépünk a túloldalra. Ja, és akkor itt a konyhából lehetett fölmenni a tető alá, a padlásra. Igen. Most is meg van nyitva. Igen, most az ajtó ki van véve, hogy lássuk a náttetőt, föllátunk egész a padlásra, és bejövünk a hátsó szobába. Itt van a sparhelt ágy, Igen. még egy ágy,
Igen.
és nagyon alacsonyan hát, a Mester Gerenda.
Igen. Na, ez a mindenes szoba, hát itt laktunk. Ide figyeljen, jó van, önneki egy ágy volt. Mert egyedül volt. De hon több család volt, akkor azok is itt voltak. És akkor így az asztal meg így középpent volt, úgyhogy egy helyen volt a család.
Milyen ételeket készítetek? Tehát vannak-e sióagárdi ízek? Még a mai napig megfőzik, megsütik, ha van ilyen. Van?
Hát inkább sütés. Kalács, guglóf. A főzés, hát az úgy krumpli bab. Akkor volt baromfi, akkor csak vasárnap, hát nem tudom, hogy hogyan volt, vagy még, de volt hántes is a faluban, úgyhogy lehetett ottan kapni húst, ha valakinek nem volt, hát nem volt az előtt hűtőláda.
Akkor frissen volt a csirke, frissen volt a hús, disznóölések voltak.
Igen, volt, mikor vasárnap reggel vágtuk le a tyúkot, és akkor megfőztük ebédre.
Tehát akkor a kuglóf, illetve ezek a kalácsok akkor, voltak, igen, amik jellemezték.
Igen, igen. Már hát lakodalomra is volt a kalács sütés pénteken, hát ott is kulcsos kalács, mákos kalács, diós kalács, hát ezek voltak. Hát volt olyan, ha nagyobb volt a lakodalom, talán még 80 darab ilyen kulcsos kalácsot is csináltak. Már mikor, ha olyan közeli volt, akkor azok a pénteken, mire volt a kalászcsinálás, akkor mindenki vitt egy tyúkot. És akkor azok kaptak vissza egy kulcsos kalácsot, vagy egy szelet mákos, meg diós kalácsot.
Az előzetes bejelentkezéssel látogatható Sióalgárdi tájházban Nagy György nével beszélgettünk. A muzsika után Leányvár, Pincefalu községrészben folytatjuk utunkat. A domb tetejéről csodás kilátást tárul szemünk elé. Alattunk a két folyócska, a Sió és a Sárvíz, a tolnai vidékre jellemző szőlővel beültetett domboldalak sokasága, és az ültetvények között kanyargó pince sorok utcái. Az egyik, domboldalba vájt pincében találjuk majd Vargáné Kovács Veronika hímzés múzeumát. Milyen árnyalatú a permetes kék? Hogyan készítették az úgynevezett kenyírt kötényt? És miből teremtették meg a ruhapénz alapjait a Sióalgárdi asszonyok? Vargáné Kovács Veronika textilgyűjteménye, a Hímzés Múzeum, az országban egyedülálló sióalgárdi népviseletet és díszítő művészet darabjait mutatja be. Vele beszélgetünk.
Ön ide született? Tőzsgyökeres? Sióalgárdi?
Nem vagyok Sióalgárdi, tehát úgy kerültem ide, a barátságok révén kerültem ide, és csak rácsodálkoztam erre a gyönyörű, szép színes Imrésre, meg kultúrára. Hát annyira új volt, hogy kereskedők voltunk, és a megye összes bucsúját jártuk, hát az is egy óriási folklór megélmény. Tehát sátorral árusítottunk a Mézeskolástól kezdve bazárdolgot, egyebeket, három apró gyerekkel minden vasárnap. És Sióalgárdon, mikor idejöttünk a bucsúba, viseletbe jöttek ki még annak idején a bucsúba. Na hát nekem ekkora szemem kerekedett, az egy csoda volt. Akkor még beöltöztek, nagyon kicsik, nagyok, idősek, minden, és akkor szokás volt az is, hogy a vendégkislányt is beöltöztetik viseletbe. Tehát ez egy külön ajándék volt a háziaknak, és hát mivel a lányomnak volt egy olyan osztálytársa, akihez ide járt rendszeresen, így alakult ki az egész, azokat is beöltöztették mind a kettőt, van róla a fénykép is. És hát ez abszolút nem tudatos volt, teljesen kívülállóként, képzetlenül, laikusként álltam neki, akkor aztán később beiratkoztam egy ilyen felsőfokú néprajzot tanító iskolába, ahol hát sok minden egyebet tanultunk, de hát ez szükséges volt ahhoz, hogy rálátásom legyen arra, hogy itt mit beszélek, vagy mit írok le a könyvbe, tehát nagyon kellett az a néprajzos képzés.
20 éve van a múzeum. Tavaly volt 20 éves. A sióalgárdi motívum kincsel, viselettel indul?
Ez mind sióalgárdi viselet és hímzés, itt más tájegység nincsen. Sióalgárd azért különleges az országon belül, mert egy önálló népcsoport, tehát van egy picike 1400 lelkes falu, ami egy önálló etnikumnak számít. Hát a Sárköz az egy nagyobb terület, ugye 5 falu, Őrcsény, Decsó, Alsónyék, Sárplis, Báta. És falvanként van a viseletekben felismerhető eltérőség is, mindegyik sárközi, de a sióalgárdi az teljesen különbözik, még a fazonja is. Van neki egy ilyen érdekes inge, ami olyan, mint egy kályhacső, szűkünknek mondják, mert hát ilyen párhuzamos, egyenes, tetszik ebben látni, igen.
Látjuk a tárlókban, sőt, babákon is látjuk, igen, a viseleteket.
És hála Isten nem rövidült meg az idők folyamán, hanem leér a csuklóig. Ez adja az eleganciáját, mert az ing attól szép, ha ugye leér a csuklóig. És a végén van egy különleges bordűrös díszítmény, ez a hímzés, ami hegyes csipkébe végződik. Tehát jól látható ez a hegyes csipke, ami lyukakból áll. Ez a siagádi ingnek a specialitása.
És magas nyakú az ing, most a hölgyviseletet nézzük.
Jó a megfigyelés, igen, magas, zárt nyakú a viselet. A gombolás mellett egy ilyen hímzés, mint a csík fut lefele, de a korai szakaszban, hogyha itt megnézzük, még a gombolás mellett nincs hímzés, hanem kiegészítették egy téglalap alakú viseletkiegészítő darabba, amit úgy hívnak, hogy ümög elő. Úgy kötötték a nyakba, mint a gyerekeknek a pártedlét, és a szabadon lógott az ing előtt, a pluszlikot az csak fölé gombolta, fehérrel hímzett változata van, gyöngyös változata is van, és színes hímzett változata is van. Aztán később már olyan dúsan kihímezték itt a gombolás pánt mellett az ingek elejét, hogy nem volt szükség az ümög előre, mert az egész pluszlik kivágását kitöltötte, ezeket az ingeket hívják gazdag ingnek.
És ez a kis mellény, ami rákerült, ami nem is teljes mellény, mert itt a hölgynek a melle alatt van összekötve, és a hátát fedi teljesen.
Igen, pruszlik. Tehát az tájegységenként változik. Az alsó szoknya neve is lehet pöndő, pendely, péntő. Hát a pruszlik melles, pruszka, igen. Lyukkal van ez is körbehímezve, és kék színű. Tehát amit tetszik látni, ezek a szegett lyukak, még az abroszok szélén is nem fehérrel vannak hímezve, hanem kékkel, ott a törülköző szélén is kékkel.
Ami meglep egyébként, főleg itt a pruszlikoknál, hogy olyan szinten gazdag a díszítése virágokkal, levelekkel, hogy alig látszik az anyag, mintha nem is lenne anyag, csak a hímzés. Elődrukkolták ezt? Tehát a mintát előrajzolták?
Minden kézirajzzal készül, tehát még más tájegységekben szokás akár nyomódúcot is alkalmazni, tehát Turáról voltak itt vendégek, és akkor a turai hímzésnél vannak ezek a fából készült nyomoducok, ami hasonlít a kékfestő nyomoduchoz, csak hát nyilván kicsibe. Most ezeket vésnökök készítették, és kimentek a vásárba az asszonyok, akik nem Siolgárdon, nem Kalocsán, nem Matyóföldön éltek, és ezeket megvásároltak, ezt hívjuk dukkolásnak, hogy akkor megnyomkodta a saját mintáját, és hát azért ezt el lehet gondolni, hogy erre annak idején volt készítő, aki elkészítse, volt rá kereslet a vásárba, és volt, aki hímezzen. A siolgárdiak mindent úgy irattak, tehát nem azt mondta, hogy rajzoltatom a hímeznivalómat, hanem iratom. Íróasszonyoknak hívták, és mindig az elkészült munkát is úgy hívták, hogy ki van írral.
A siolgárdi viseletnek volt egy korban érési folyamata, mert itt az elején zömmel a fehér hímzést látom, a fehér lyukhímzést, illetve a pirost, mint mintát. És utána kezdenek el színesedni, és egyre színesedni a ruhák.
Nagyon jól tetszik látni korral. Az első még a diszítetten azok a köznapi viseletek, a vászonnémik, ugye a férfi vászonnénk, a női. Ilyen vászonszoknyákba jártak a mezőre is, meg ilyen diszítetten vászonnénkbe. A Siolgárdot a legújabb kori szabadrajzú hímzések csoportjába sorolják, ebbe tartozik a Matyó is, a Kalocsa is, meg a Siolgárd is, rajzolunk egy virágot, és azt kihímezzük. Na most, hogy a Siolgárdi mikor színesedett, az pontosan 1927-re tehető, egy asszony kitalálta, hogy a lukakat ő színessel vallja ki. Így néznek ki ezek a kis pruszlikok. Ez nem nevezhető még színes hímzésnek, csak színesített lyukhímzés, mert minden motívum ugye lyukból áll. Ugyan ezek a motívumok megtalálhatók a fehér hímzésben is. Az igazi színes hímzésnél a motívum az tömötten van kivarva, tehát nem lyukakból áll, és hát akkor így színesedett. Hát szinte egy év alatt azt mondják, változott a viselet. kék lila a kedvencük, és erről szeretnék bővebben beszélni. Ez az ibolyás ing, ez már szinte szimbolizálja, jelképezi Siogárdot, ez került ki az épület homlokzatára, kerámiából. Tehát ezek a három bimbos kis virágok, ezek ibolyák. Permetes kék színnel van kihímezve a másik virág mellette, meg az összes többi, és aztán sok permetes kéket látjuk. Nem használ annyi színt, mint a kalocsa, tehát nem teszi bele a pirosba a lángvörös, féle rózsaszín, pink rózsaszín, barack rózsaszín, egyebek, világos zöld, sötét zöld, a kalocsa az árnyal. Siogárd a színenként egy fokozatot használt, tehát egy visszafogott színezés, és ezen az ingen látjuk jól, hogy milyen sötét zöldet használ, nincs neki világos zöldje.
Igen, most, ahogy közelebb megyek, én most nézem, hogy ez zöld. Én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen nagyon sötét, majdnem feketébe hajló, de nem, zöld. Ott is van egy árnyalat, de szintén a sötét zöld. Tehát kék, zöld és lila. Talán a mély bordónak van még egy árnyalata, bordó, amit látom. Igen, és ez a négy, a fehér anyagon természetesen.
Igen, és akkor később ugye hát a piros is bejött, a Siogárd nagy paprika termelő vidék volt, és az asszonyok ügyesen úgy teremtették meg maguknak a ruhapénzt, hogy piacon értékesítették a házi termelési zöldségeket, a tojást, és a mese, a legenda, az igaz történet az arról szól, hogy 25-30 kiló zsákokkal a hátukon bugyrultak, még fiú mégis lejutottak az őrült paprikával. Lényeg az, hogyha nem termett neki elég a saját földjén, akkor még mellé vásárolt karocsaköröket, és addig adta, addig értékesítette, amíg meg nem teremtette a ruhapénzt, ami olyan pazar gazdag volt, hogy Lyonból, Párizsból hozatták a brokátokat, Csehszlovákiából a kásmírt, a rózsáspántlikát, a flittert, a gyöngyöket, és hát ez betegszik a főúri viseletnek az árával. Tehát nagyon gazdag és pazar volt az ünnepi viselet.
Házi textileken, párnákon, ágyneműkön is megjelennek a virágminták. Az enteriőrben bútorokat, siógárdi szőtteseket is láthatunk.
Festett bútoroknak nem hímzés motivuma van, azoknak van egyedek a festett, igen.
Itt viszont látjuk a törölközőket, a dísztörölközőket. Díszesek, de kevésbé színes, és mintha egy picit más is lenne a motívum, mint a ruhákon.
A szövés az egy külön téma, és mivel én nem szövök, meg is kérdeztem tőlük, hogy segítsetek nekem, hogy mit mondjak a vendégeknek, hogy mi a különbség a sárközi szőttes, meg a siogárdi szőttes között. Kicsit gondolkoztak, és azt mondták, hogy a miénk egy kicsit mindig szöbb. Hát azt jelenti, hogy a szövés az függőleges és vízszintes szálakból áll. Mindenképpen mértani forma születik. Na most ugye a színek váltakozása, a csíkritmus és hát a díszek nagysága mind számít attól, hogy most szöbbnek látja-e az övét. Ami a lányon van, az úgynevezett fehér szoknyás viselet, és hát különleges kötény van előtte, úgy hívják, hogy kenyett kötény, benne hordozza a nevébe, hogy bekenyik, méghozzá a kikészítés módja nagyon egyedi, már egy használt kékfestő anyagot, kötényt választanak, és azt tenyérre bemázolják, sűrűre főzött keményítővel. Több soron megismétlik ezt az eljárás, napon szárítják, mángorolják, és este fele, mikor már úgy gondolják, hogy jó, megfelelő réteget hordtak fel, akkor tojásfehérjét kennek szét rajta, ettől keletkezik egy ilyen viaszos, vásznos fogású, kemény kötényük, amit se mosni, se vasalni nem lehet. De idős asszonyok azok színes kartonszoknyához vették föl, a valahá menő ruhának a tartozéka volt. Ha valahova ment, egyszerű kartonszoknyát vett föl, meg egy ilyen kék kötényt.
Meg lehet tapintani, egy, hogy milyen kötény, volt ez.
Amit tessék meggyőződni róla, hogy ez milyen.
Készítés. Ha ezt most meg kellene tippelnem, hogy milyen anyag, nem mondanám, hogy textil, hanem valami műanyagra gondolnék, mert annyira kemény, annyira masszív.
Látni a hátán, hogy eleve már kék volt maga az anyag, és a keményítőbe is tettek ultramarin kéket, és attól lett aztán egy ilyen valami kikészítés. Helyi specialitás.
Ez nagyon jó. És ez mindig kék volt?
Kék volt a házakalja is, kék a kötényük is, tehát ez a permetes kék szín, ez úgy végig kísérte az egész Agárdot, az egész életüket.
Három nagy szekrényt látunk, két ajtós szekrény, és teri-steri szoknyákkal, ruhákkal, kabátkákkal, lakástextilekkel, kendőkkel,
és bütykös zoknikkal.
Kötények alul, akkor itt a szövetholmik vannak, a terítőtől kezdve a konyharuhákig mindenféle szövetholmi. Akkor ezek ingek, ezek pedig harisnyák, aminek a neve kapca. Háromféle van, koszorús kapca, bimbos kapca, bütykös kapca. A negyedik pedig, hát ami szintén bütykös, a szőlőfejes kapca. Szőlővidéken vagyunk, tehát még olyan harisnya is van, ami szőlőfürtök vannak.
Kötötték ezt, vagy hogy?
Először megkötötték magát a harisnyát, és utána keresztszemes öltéssel varták rá mintákat, madárkákat, igen, szívecskéket, ugye virágokat.
És itt vannak a kabátkák, igen, szintén van köztük brokát.
Löbi a neve. Löbi, Bével. Löbi. Valószínű a Lajbinak egy helyi változata. Igen. De hát ezek a csodálatos anyagok, ebből a feketéből világít ki szinte ez a lila. Akkor ez is egy különleges. A barnától kezdve a permetes kékig. Hát egyik szebb, mint a másik, és ezeket még kidíszítették ilyen obligációkkal is.
Jönnek a fejdíszek, a főkötők?
Közönséges kendők voltak ugye valamikor, csak papírra gibérelve kettéhajtva, a fejen hajtogatták és tűzték meg ilyen formára, és hát így kitömve tároljuk, mert amikor ment a misére, akkor csak kiválasztott egy ilyen kitömetet, és fejére húzta, mint egy kalapot.
Ez a zöld, ez nagyon tetszik nekem, ez nagyon szép. Jól mutatnak rajta a színes sióagárdi minták, és ezek mik?
Ezek ilyen kis kézbe való kendők.
Kendők.
Kétféle változata volt a zsebkendőknek, az egyik az egy sarkos, amikor a négyzetbe hajtott kendőnek a felső négyzetet díszített. A másik pedig ez a négy sarkos, hogy a kendőnek mind a négy sarkában van motívum, és ezt úgy hajtogatták, hogy itt megcsippentették, három hajtást így egymás mellé, egyet még hátulról visszafele. A fogásnak kétféle módja volt, ha ment a templomba elegánsan, akkor így kellett fogni, viszont hogyha a legénynek így a tánc közben így a vállához tette, akkor meg, meghajt így.
A keze fejére hajtotta, igen, rá a kendőt. Készíti-e még valaki? Egyáltalán hímeznek-e még az asszonyok?
Hát nekem van most egy szakköröm, 6 éve. Mi próbáljuk föléleszteni azokat, amik eltűntek, sajnos járják a régiségkereskedők a falut, és amit lehet kipucolnak, és amit lehet eladnak az agárdiak, és most már a Hagyományőrző Egyesület egy körlevelet szegezett ki mindenhova, hogy lehetőleg, ha el akarnak adni, akkor maradjon itt a faluba, és akkor inkább ők vásárolják meg. És tavaly például a zsebkendőket vettük célba, teljesen kifogytak ezek is. Budapesti Néprajzi Múzeumban, Szekszárdiban mindenhol fölkutatjuk a mintákat, egész gyűjtemény van, és most lesz egy rendezvény, ahol lesz a paravánokon zsebkendőkiállítás, és a másik téma pedig a kötény, tehát a lakodalmas kötény, ami olyan gyönyörű, szép színes, hogy az egész viselet elé kötötték a nyoszoljó lányok, akik felszolgálóként segítkeztek a lakodalomba. Tehát rajta volt a komplet siogári viselet, és még egy ilyen nyakbalkasztos kötényt elé kötött, ezek is eltűntek. És most a kötényeket próbáljuk hát előkutatni, meg meghímezni, és most népművészeti diót bemutató van, most már 1-2 éve itt egy rendezvényen, és most kötényparádé lesz, tehát köténybemutató lesz.
Ez mikor szokott lenni?
Az iskola befejezése előtti hétvégén, hogy ne ütközön a ballagással, most 13-ára esik.
És itt kint a Szőlőhegyen?
Ez a Lányvárnak a rendezvénye. Van színpadi műsor, és nekünk meg itt saját folklór műsor a múzeum előtt, ilyen kis mini műsor.
Arról még nem beszéltünk, hogy hol vagyunk most. Tehát azon kívül, hogy Sióagárdon, ki kellett, hogy jöjjek a faluból, vagy hogyha a 6-os út felől jön az ember, akkor a falu előtt kellett, hogy a Szőlőhegyre, vagy Szőlődombra fölkanyarodja.
Az a neve, hogy Leányvár pincefalu, és 400 pince van itt ebbe a pincefaluba, mintha két falu lenne egymás mögött. Először van ez a pincevilág, tehát megyünk a hídon, azután következik a falu a családi házakkal, a templommal, az iskolával, és egyebekkel. Úgynevezett présházak vagy tanyák vannak.
És akkor ez is egy présház volt egykor, amiben most a múzeum van.
Igen, és hát úgy lett belőle kiállító terem. Az épület viszonylag újkorú volt, masszív, mert hát ugye terméskőből meg téglából épült annak idején, mert az összes többi, a régiek, a 100 évesek, azok sárból, vályokból.
Az iménti percekben Vargáné Kovács Veronikával, a Hímzés Múzeum és a textilgyűjtemény létrehozójával beszélgettünk. Messzelátunk mai adásában Tolna vármegyében, Sióagárdon jártunk. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.